Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliát a Királyok második könyvénél, és a 22. részből a 8. verstől a 13. fogom olvasni Isten igéjét, és az Úr igéje, és az ő iránta való tiszteletből állva hallgassuk. Tehát Királyok második könyve, az Ószövetségben a 389-es oldalon találjátok, 22. rész, és a 8. verstől olvasom Isten igéjét. Egyszer csak így szólt Hilkiá főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában. És odaadta Hilkiá könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár a királyhoz ment, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta, szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták az úr házánál levő munkások felügyelőinek. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkiá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkiá főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Agbornak, Mikájá fiának, meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Urunk, köszönjük neked a te igédet. Hálát adunk neked, hogy olvashatjuk, hogy nap mint nap kinyithatjuk, hogy hallgathatjuk, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és a te igédre akarjuk alapozni az életünket. Kérünk téged, hogy szólj most hozzánk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Nem tudom, kérdezte valaki tőletek a elmúlt egy-két hétben, hogy hogyan ünneplitek a reformációnak a 500. évfordulóját? Nem kérdezte? Csak azért mondom, hogyha kérdezné, mert még az is lehet, hogy valaki egyszer kérdezi, hogyha beszélgettek erről, hogy vagy ez mit is jelent, akkor egy lehetőség válaszolni arra, hogy mit jelentett akkor, de nagyon fontos elmondani, hogy mit jelent most nekünk. És tudjátok, arról tanulunk és olvasunk ebben az évben, hónapról hónapra, hogy hogyan is tudunk mi megújulni dolgokban, az Istenhez való viszonyunkban, az Istennek a tanításaiban. És hát úgy is mondhatnám, hogy példaképeket nézünk meg Isten igéjébe. Emlékeztek rá, hogy az imádsággal kapcsolatban ki volt az, akit mondjuk példaképnek tekinthetünk? Ugye Dániel. Ez azért jó, mert azt jó meg tudjuk jegyezni, és akkor rögtön eszünkbe is jut Dánielnek a könyve, Dánielnek a története, az, hogy ő hogyan imádkozott, és mindazok a dolgok, amiket ő gyakorolt. Tehát a januárban az volt a téma, hogy megújulás az imádságban, de szeretném mondani, hogy ez az egész évnek is a témája, mindegyik. Tehát mindig egyet hozzáteszünk, és akkor így a decemberben ma már 12-t fogunk tudni elmondani, és mindegyikből lesz egy példa. Attilával beszélgettem, hogy már a hirdetésnél szeretném mondani, de lehet, hogy inkább most mondom, hogy már régóta tervezgetem, hogy egy ilyen esti imacsoportot létrehozunk, egy hegyen, hát itt Szombathelyen ugye egy nagy hegy van, az emlékmű, és szeretném azt mondani, hogy szerdánként 8:30-tól 8:45-ig, hát én mindig ott leszek, de szerintem mások is lesznek, mert akkor van vége a házi csoportunknak, és akkor néhányan föl fogunk oda menni. És aki szeretne imádkozni a városért, meg közben járni emberekért, betegekért, az jöjjön oda odaki. Ez a fél óra, ez lehet, hogy nem tűnik soknak, de ott nem fogunk abszolút beszélgetni, hanem csak fölmegyünk, és fél órán keresztül imádkozunk, és belekiáltjuk az estébe azt, hogy szeretjük az Urat, és ő érte fogunk könyörögni, úgyhogy szeretettel várok mindenkit erre. Ez egy kicsit olyan férfias lesz ez az ima alkalom, tehát a férfiakat különösen várom, de nőket is várok, csak azért szólok, hogy ez olyan, ugye fölmegyünk a hegyre, és ott hangosan majd szólunk az Úrhoz. Úgyhogy ilyen lesz maga az alkalom, de férfiakat, nőket várok. Mindig, szerdán mindig lesz, úgyhogy nem, senkinek nem kötelező, de hogyha úgy vagytok, hogy olyan a hetetek, hogy talán nehéz oda szánni magatokat, hogy egyedül imádkozzatok, akkor ez mindig jusson eszetekbe, hogy szerdán 4-9-kor az emlékműnél vannak, akik imádkoznak. Úgyhogy gyertek, ez bárki előtt szabad, bárkit hozhattok, ez egy közbenjáró imádság lesz. No, a mai témánk viszont, vagyis hát a februárnak a témája, az megújulás az igeolvasásban, vagy pedig megújulás az igében, vagy az igéhez való viszonyunkban, és itt is szeretnék egy példaképet hozni elétek. Nagyon sok példát lehetne, tehát ez nem az, hogy ezek a legnagyobb példák. Én most ezt hozom elétek, ez pedig Jósiás király a példa ebben, és az ő történetét fogjuk most megnézni. Ez tulajdonképpen a Királyok második könyvének a 22. részében van leírva, ezt fogjuk együtt végigolvasni. Egy pici háttér információt szeretnék mondani. Tehát Jósiás volt tulajdonképpen a fogság előtt az utolsó jó király, úgymond. Előtte uralkodott Manassé és Ámon. Ámon volt az ő édesapja. Mind a ketten nagyon rossz királyok voltak. Érdekes egyébként, hogy a Biblia más szemmel mondja azt, hogy jó király vagy rossz király, mert hát mi, hogyha vagy azt mondanám, hogy egy jó miniszterelnök, vagy egy jó köztársasági elnök, vagy egy jó király, vagy egy jó vezető egy országban, kicsoda? Hát az, aki fölvirágoztatja az országot, és kiterjeszti a határait, és nagy-nagy ország lesz, és mindenki jól él. Egyébként Manassénak a korában ez így is volt, mégis nem őt, tehát nem ezeket nézi Isten. Ez neki nem sokat számít, hanem ő úgy osztályozza, ha lehet így mondani, a királyokat, hogy mennyire vezette oda a népnek a szívét Istenhez. És ilyen értelemben mondom azt, hogy Jósiás egy jó király volt. Ő egyébként időszámításunk előtt 640-től 609-ig, mondhatjuk, uralkodott. Ugye az uralkodáson egyébként a Bibliában ez egy pozitív szó. Ez azt jelenti, hogy gondot visel felelősséggel az ő népéről. 8 éves korába került a trónra. Annyit még jó tudni, hogy akkoriban az asszír birodalomnak a, hát úgymond, fennhatósága alatt volt Izrael, és akkoriban meggyengült az asszír birodalom, és egy kicsit engedett ez a szorítás, ha úgy tetszik. És akkor volt például, hogy a méd-babiloni seregek lerombolták Ninivét, és ilyen értelemben egy kicsit könnyebb volt Júdában az élet, már abban az, hogy nem volt egy nagyon erős elnyomó hatalom. Hát itt kapcsolódunk be a történetbe, és a 22. részből akkor most olvasom sorba. Tehát 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anya neve Jedidá volt, Adájá leánya Bockatból. Azt tette, amit helyesnek tart az Úr, mindenben ősatjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra. Hát érdekes dolog, ugye 8 éves korban trónra kerülni. Ugye elképzeljétek, most mentek ki a fiatalok, nem tudom, valaki 8 éves éppen a gyerekek közül, segítsetek. Vagy mondjuk 9. Dóri, aha. Na, és még? Bence, Máté. Na, hát ugye el tudjátok képzelni, akkor képzeljétek el szegényeket, hogy most trónra kerülnek, hogy milyen lehet ez a dolog. Hát nyilván ugye ez azért nem úgy működik, hogy akkor most mindent ők irányítanak, de az is biztos, hogy azért ők már hát vágják a témát, hogy miről van szó. Ugye sokszor mi azt gondoljuk, hogy hát a gyerekek azok teljesen hülyék, hogy nem értenek semmit. Aztán rájövünk, hogy ha 3 éves korukban már tökéletesen értenek mindent. Én emlékszem, hogy Jutka mondta nekem, hogy hát ne egyek a gyerekek előtt kekszet, mert ők is rászoknak. Én meg ugye az időnként szoktam egy-egy kekszet enni, csak nagyon mértékkel. És elmentem a Spejcba, megettem a kis kekszemet, hogy ugye nehogy lássa erre. Hát úgy vagyunk erre, azt mondja Gergő, apa, keksz szagod van. Úgyhogy, tehát ők azért vágják a témát, és akkor már ugye ott már kezd, akkor már lebuktam. Na hát ilyen volt Jósiás is egyébként, hogy úgy néz ki, hogy ő azért figyelte a dolgokat, és úgy növekedett föl, hogy valószínű nem tetszett neki az, amit akár az édesapjától, vagy akár az elődöktől, vagy akár az országban látott. És egyébként nagyon érdekes, hogy mi is ezt észrevettük, hogy a gyermekeink, amikor elmentek az óvodába, iskolába, akkor hát sokszor nem tetszett nekik az a dolog, amit ott látnak. Még egész kis korukba is. És volt bennük egyfajta vágy arra, hogy olyan helyen legyenek, ahol az Istent szeretik. Úgyhogy jó volt ezt látni, és úgy néz ki, hogy a gyerekek azok ilyen őszinte módon keresik az Istent. Talán ismerhette a Jósiás Dávidnak az intelmeit is Salamonhoz, lehet, hogy ezt valami módon elmondták neki. Ez így hangzik, amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezt a parancsot adta fiának, Salamonnak. Én már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Légy erős, légy férfi, tartsd meg, amit Istened az Úr rád bízott. Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahová fordulsz. Nem tudom, hogy biztos észrevettétek ti is, hogy amikor ugye a gyerekeket neveljük, és hát a szülők mondják a okosságokat, hogy hogy kell csinálni a dolgokat, akkor a gyerekek azért elég hamar hát beszólnak, hogy hát apa, tegnap mondtad, hogy ezt így kell csinálni, most meg mit csinálsz, ez, hogy van ez? Ők nem szoktak így mond finomkodni, hanem rögtön rátapintanak a lényegre. És így valahogy azt gondolom, hogy Jósiás is talán így élhette az ő gyermekkorát, és így figyelgette, ezt mondja is az ige egyébként, hogy ahogy növekedett, így figyelgette, és egyre kevésbé tetszett neki mindaz, amit lát az országában, bálványimádás volt, és sok-sok olyan dolog, amit az előtte levő királyok, úgymond, megalapoztak. Ugyanez a történet egyébként le van írva a Krónikák könyvébe, és ott a 34. részben a következőt olvassuk. Uralkodása 8. évében, ugye akkor volt 16 éves, hát még azért az is elég, hát nem egy könnyű helyzet, 16 éves korban ugye egy országnak az uralkodója lenni. Még ifjú korában kezdte keresni ősének, Dávidnak az Istenét. Tehát 16 éves korában már azt mondja, az ige azt mondja, hogy már komolyan kezdte keresni ősének, Dávidnak az Istenét. Ez ma is így van. Azt látjuk, hogy talán ez az a kor, amikor úgy igazán az emberek elkezdenek gondolkozni, hogy amikor kilépnek a gyermekkorból, és elkezdenek gondolkozni, hogy is vannak ezek a dolgok, és azt mondja ősének, Dávidnak az Istenét, tehát volt neki egyfajta visszatekintése, úgy tűnik, hogy azért ismerte ő a történetet. 12. évében, tehát akkor volt 20 éves, kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, a bálványoszlopoktól, a faragott és öntött bálványszobroktól. Lerombolták az ő jelenlétében a baálok oltárait. A rajtuk álló tömjénező oltárokat darabokra vágatta, a bálványoszlopokat, a faragott és öntött bálványszobrokat összetörette, porrá zúzatta, és szétszóratta azoknak a sírján, akik áldoztak neki. 20 éves korában már egészen komoly dolgokat gyakorolt. És ez egy picit arra is egy bátorítás nekünk, hogy ahogy ugye Attila is imádkozott a gyermekeinkért, hogy nem kell azt gondolnunk a gyermekekről, hogy ők hát majd, hogyha már 40-50 évesek lesznek, már akkor tudnak valamit csinálni. Úgy néz ki, hogy ez a Jósiás, ez már 16 éves korában is nagyon komoly volt, és már 20 éves korában már egészen komolyan kormányozta az országot. Egyébként az egész Dunántúlon is szeretnénk ebben az évben úgymond kiemelni, hogy legyenek érett vezetők, és olyanok, akik készülnek a vezetésre, presbiterségre, diakonusságra, meg mindenféle vezetésre a fiatalok között, hogy ne az legyen, hogy a mostani vezetők megöregszenek, és majd 60-70 éves korukban veszik észre, hogy hát nincs, aki tovább vigye. Visszatérve az igéhez, azt látjuk, hogy Jósiásban volt egy vágy arra, hogy másképp legyen, kereste az ő urát, és elkezdett komoly dolgokat tenni. Nagyon érdekes egyébként, hogy 20 éves, 628-ban volt 20 éves, és 627-ben volt Jeremiásnak az elhívása. Tehát ő Jeremiásnak a kortársa volt, és Jeremiással egész biztos, hogy találkoztak, és Jeremiástól is ő biztos tanult egy csomó mindent. Én valószínű, egész biztos, hogy Jeremiásnak nagyon tetszettek azok a dolgok, amiket Jósiás gyakorolt. Olvasom most a királyok könyvét tovább. Jósiás király 18. évébe történt, hogy a király elküldte Sáfán kancellárt, aki Acaljáhu fia, Mesullám unokája volt, az úr házába ezzel a megbízással. Menj el Hilkiá főpaphoz, hogy szedje össze az úr házában összegyűlt pénzt, amit az ajtó őrök gyűjtöttek a néptől. Adják oda ezt az úr házánál levő munkások felügyelőinek, azok pedig adják át a munkásoknak, akik az úr házánál vannak, hogy javítsák ki a templom rongálódásait. Az ácsoknak, az építőknek és a kőműveseknek. Vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kijavításához, de nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amit nekik átadnak, mert hűségesen fognak eljárni. Úgy látszik, hogy erre az időre Jósiás már megismerte az ő népét is, megismerte ezeket az embereket. Valószínű az úr kijelentése is, de az ő bizalma is ott volt ezek felé, az emberek felé. És azon túl, hogy kereste az urat, azon túl úgy néz ki, hogy elkezdett tevékenykedni, és azt is gyakorolta, hogy a bálványokat ugye megszüntette, de azt mondta, hogy itt van ez a ház, meg kéne egy kicsit javítgatni, egy kicsit szebbé kéne tenni. Úgy is mondhatnám, hogy emberileg nekilátott mindazoknak a dolgoknak, amiket ő látott, hogy azon változtasson. Egyszer csak így szólt Hilkiá főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában. Hát ez kicsit mosolyogtató, ez a rész, ugye? Van máshol ír az ige, hogy még annyira nagy ébredés volt, hogy még a papok is megtértek. Ez is mosolyogtató. Tehát vannak az igében ilyen érdekes dolgok, amik azért is jó, és egy belső bizonyíték a Bibliának, hogy itt nem arról van szó, hogy valamiféle írnokot megbíztak a királyok, hogy írjanak valami szépet Izraelről, hanem ezt Isten írta Izraelről, és hát beleírta azt is, ami talán nem olyan dicsőséges, hogy a templomban, ugye abban az épületben, ami akkor az Isten tiszteletnek a helye volt, bementek emberek, és találták, hát most úgy mondanám, hogy a Bibliát, de akkor még nem így állt össze a Bibliát, megtalálták a törvénykönyvet. Ezen gondolkoznak a Biblia tudósok, hogy most ez mit jelentett pontosan, hogy a Mózesnak az öt könyve, bocsánat, vagy az ötödik könyvet találták meg, de ebből a szempontból ez lényegtelen. Megtalálták Istennek az írását a templomban. És valószínűleg nem úgy volt, hogy ott volt a szószéken szépen kinyitva, hanem építkezgettek, lehet, az is lehet, hogy az alapkő letételnél próbálták rendbe rakni ott a dolgokat, és találtak valami könyvet. Mondták, hogy jé, mi van itt? Hogy ilyen állapotban volt Izrael akkor, hogy meg lehetett találni egy istentiszteleti helyen a könyvet, és ez hír volt. Majd szeretném nyilván a magunk részére is ezt alkalmazni, hogy persze sokszor mi megmosolygunk ezen, de hogy talán néha mi életünkben is van ez így, hogy járkálunk a lakásunkban, és találunk egy Bibliát. Persze tudjuk, hogy ott van, de ugye megtalálni azt jelenti, hogy hopp, úgy találtam meg, hogy lehet, hogy eddig nem is olvastam annyira mélyen, nem foglalkoztam vele annyira. Na, visszatérve a történethez, tehát találtak egy törvénykönyvet, és odaadta Hilkijá könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár a királyhoz ment, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta, szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták az úr házánál levő munkások felügyelőinek. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Eljutott ez a könyv Jósiáshoz, amit ott találtak. Egyébként egészen biztos, hogy Mózesnek a könyvei megvoltak az országban, amikor ennyire gonosz uralkodók voltak, akik üldözték Isten üzenetét, biztosan voltak helyek, ahol el volt azért rejtve, tehát nem ez az egy darab könyv volt meg, de jól elrejtették, és megvoltak azok a pontok, ahol olvashatták. Lehet, hogy ennek kapcsán már az országban máshol is történtek ilyen dolgok, tehát ne úgy képzeljük el, hogy ez az egyetlen egy könyv volt, de mégis itt az istentiszteleti helynél, ahol ráadásul ott volt a megújulásra való vágy, ott volt az, hogy szeretném az Istent tisztelni, keresem őt, ott is még nem jutottak el oda, hogy lehet, hogy olvasni kéne a törvénykönyvet, hanem hogy emberileg kezdtek el neki látni a dolgoknak. Sokszor talán mi is így vagyunk, hogy van bennünk egy vágy a lelkiismeretünkben, hogy máshogy kéne csinálni a dolgokat, és nekilátunk dolgokat csinálni az életünkben. Egy kicsit kiigazítjuk, tehát szebbre tesszük a portát, hogy mégis, ha jön valaki, látja, hogy egy baptista lakik, akkor legyen egy jó képe róla, hogy mégiscsak. Meg ilyen dolgokat csinálgatunk az életünkben, kívül belül, és egyszer csak ez a Jósiás megtalálja a törvénykönyvet. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkijá főpapnak, Ahikkámnak, Sáfán fiának, Akbornak, Mikájá fiának, meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve, mert nagy haragra gyulladt ellenünk az úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Úgy néz ki, hogy Jósiás azon túl, hogy megtalálta ezt a könyvet, én úgy írtam föl magamnak, hogy nagyon komolyan vette ezt a könyvet. Úgy olvasjuk, hogy megszaggatta a ruháit, és szíven ütötte mindaz, ami ott benne van. Ő tehát egy olyan ember volt, amikor Isten megszólította, akkor azt nem elhessegette magától, nem azt mondta, hogy na majd még visszatérünk erre, hanem ott nyilván az ő uralkodói felelősségére is tekintve megalázkodott az Isten előtt. Megszaggatta ruháit, és mondott egy fontos dolgot, intézkedett arról, hogy kérdezzétek meg a prófétákat, járjatok utána, hogy mit jelentenek ezek az igék az én életemre, illetve Júdának az életére. Hilkijá főpap Ahikám, Akbor, Sáfán és Aszájá, tehát elment Hulda próféta nőhöz, aki Sallumnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új város részébe lakott, és beszéltek vele. Fölmerült a kérdés esetleg, hogy miért nem Jeremiáshoz ment. Jeremiás egy kicsit távolabb lakott, nem tudjuk pontosan, talán azért, mert úgy voltak vele, hogy gyorsan akartak intézkedni, és Hulda így szólt hozzájuk. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. Érdekes ez a megfogalmazás, hogy úgy néz ki, hogy Isten magasabban van, hát ezt tudjuk, csak azért jó kimondani a királyoknál. Nem? A próféta az nem a királyoknak a megbízását teljesíti, hanem az Istennek a megbízását, és ő azt mondja, hogy mondjátok meg annak az embernek, aki, tehát ő nem a királynak hajbókol, hanem az Istennek hajbókol. Jó értelemben. Az Isten előtt találkozik meg. És a próféta, az üzenet az akkor üzenet, hogyha nem valami érdekből tesszük. Szóval mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket, ezt mondja az Úr. Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért gyullad fel lángoló haragom az ellen a hely ellen, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat, ezt mondja az Úr, azokról az igékről, amelyeket hallottál. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentett ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad ruhádat, és sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak. Így szól az Úr. Ezért őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerülsz sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre hozok, és megvitték a választ a királynak. Úgy látszik, hogy Istennél ez a fajta hozzáállás, hogy megalázkodsz az Isten igéje előtt, és komolyan veszed, és keresed az ő akaratát, ez értékes dolog. És ennek van gyümölcse, van áldása. És azt is csak mellé tenni fontos, mert az igazsághoz hozzátartozik, hogy Jeremiás is ilyen volt, de Jeremiásnak ez nem adatott meg. Jeremiásnak az Úr más feladatot adott, tehát ez nem egyfajta automata, hogy ugye ha így élünk, akkor így fogunk békességbe meghalni, nem ez ennek az igének az üzenete, hanem az az üzenete, hogyha te így állsz Isten igéhez, akkor biztos, hogy áldás lesz az életedben, és beteljesedik mindaz, amit az Isten ad neked. Nagyon érdekes, hogy mit tett Jeremiás, amikor meghalt Jósiás. Azt olvassuk a 2 Krónikák 35-ben, hogy Jeremiás siratódalt szerzett Jósiásról. Az énekesek és az énekesnők pedig máig is megéneklik Jósiást sirató énekeikben. El is rendelték ezt Izraelben, le is vannak írva ezek a sirató énekek között. Hát, Manassénak az életében nincs leírva, hogy Jeremiás siratódalt írt volna, vagy az akkori proféták. Úgy látszik, hogy Isten embere, aki nagyon keményen közvetítette Isten üzenetét, azt látta, hogy Jósiás az, mint ember, rendben volt az Isten előtt. Az egy másik kérdés, hogy Júdán ez már nem segített, mert ezután aztán még fogságba kerültek, de Jósiás megtette mindazt, amit ő tehetett. Azért is jó példa Jósiás az igéhez való viszonyunkra, mert Jósiás nem egy tanító volt, nem egy olyan valaki volt, aki úgyis ismerte az igét, hanem ő neki más volt a megbízatása. Úgy is mondhatnám, hogy olyan ember volt, mint mi itt, hogy mindenkinek van valamilyen feladata, szakmája, nem ez az elsődleges dolgod, nem ez a főállásod, ha úgy tetszik, de ha megalázkodsz az Isten előtt, és keresed, és segítségült hívod az Urat, akkor az Úr válaszolni fog. Eddig a történet, Jósiásnak a története, aki tehát 8 évesen került a trónra, egyébként élete vége felé egy rossz döntést hozott, amikor háborúztak, akkor az egyiptomiak segítségére mentek Asszíriának, és ő pedig úgy gondolta, hogy az asszíroknak nem jó, hogyha megerősödnek, és hadba kelt, és ott vesztette az életét. Tehát hozott rossz döntést is, de mégis azt látjuk, hogy Isten szemében az ő királysága az egy pozitív királyság volt, mert az Istennek a szeretetére, az Isten követésére, a tiszta Isten tiszteletre vezette az ő népét. És ugyanígy talán, ez csak egy zárójeles megjegyzés, hogy ha te szülő vagy, és meg tudsz adni valamit a gyermekednek, akkor persze jó az, hogyha tudsz adni neki gazdagságot, meg tudsz adni neki olyan dolgokat, amik a tanulást, meg sok mindent, de mégis az Isten előtt a legtöbb, amit adhatsz, az az Istenhez való ragaszkodás. Nem tudjuk, milyen idők jönnek előttünk, és ez az egy, ami igazán meg fogja menteni az ő életüket, és helyre fogja tenni az ő életüket. Egy picit újra gondolva Jósiásnak az élet útját, én úgy írtam ezt le magamnak, hogy Jósiás egy őszinte szívvel elindult az életbe, és úgy néz ki, hogy az ő lelki ismerete az erős volt, és ő engedett az ő lelkiismeretének, és azt szerint kezdte el élni az életét. És ő is azt az utat járta be, mint sok-sok fiatal, aki azt mondja, hogy na majd ő másképp fogja csinálni. És úgy néz ki, hogy Jósiásnak az életében ez nem múlt el. Tehát nem az lett, hogy 35 éves lett, és azt mondta, hogy hát ez már ez a fiatalkori vágyak voltak, de hát azért most már látom, hogy másképp mennek itt a dolgok, hát kicsit elsilányosodott, hanem ő kitartott, és neki látott emberileg megoldani a feladatot, amiben nem is volt nagy hiba. Elkezdte a bálványokat megszüntetni, kijavítatni a templomot, tehát dolgozott ő emberileg is, de mégis az áttörés az ő életében mikor történt? Amikor egy nagy dolog történt az életében. Amikor megtalálta Isten igéjét. És most ezt mondhatjuk úgy, hogy ő ott tényleg megtalálta. Hát nem ő ásott, de egy építkezésen egyszer csak megtalálták és leporolták, és megtalálta Istennek az igéjét. És mondhatjuk azt, hogy a mi életünkben is fontos, és nagyon fontos, hogy a lelkiismeretünk szerint éljünk. Fontos az, hogy ne adjuk föl azokat a dolgokat, amiket Isten adott nekünk, és fontos, hogy emberi erőfeszítéseket tegyünk, de úgy néz ki, hogy ha megtaláljuk az Istennek az igéjét, akkor várható igazi áttörés az életünkben. És ő nem csak, hogy megtalálta az Isten igéjét, hanem engedelmeskedett neki, és az életében áldás következett. Személyesen, hogyha most átfordítjuk ezt a történetet, hogy te hogyan állsz ezekkel a dolgokkal? Hogy állsz a lelkiismereteddel, a lelkiismereted szerint élsz-e? Teszel-e erőfeszítéseket azért, hogy az Istennek dicsőség legyen, és hogy mindaz, amit te kaptál az Istentől, azt tovább vigyed? De a legfőbb kérdés ma Isten igéjében az, hogy megtaláltad-e Istennek az igéjét. És a mi életünkben, hogyha lehet ezt mondani, akkor ez mást jelent, ugyanis Jósiás életében azt jelentett, hogy nem volt, és egy borzasztó nagy dolog volt, hogy ott a porban előkerült a törvénykönyv. Nálunk, hát most a mi életünkben ez nem ugyanazt jelenteni, hogyha valaki valahol megtalálja így, hanem én úgy kérdezem ezt, hogy mit jelent számodra Istennek az igéje? Hát ott van, mindenkinek valószínűleg több bibliája van a lakásában, sok mindent ismerünk belőle, de megtaláltad-e Istennek az igét úgy, hogy azt mondtad, hogy ezt most Isten küldte nekem, és most valamit tennem kell ezzel, és úgy reagáltál erre, mint Jósiás, hogy megszagadta a ruháját, és azt mondta, hogy kíváncsi arra, hogy mit üzen nekem az Isten. Vagy pedig emberi erőfeszítésekkel, hogyha most visszatérek a hajós példához, akkor vitorla nélkül evezve haladsz, vagy pedig azt mondod, hogy akarod tudni Istennek az üzenetét. Az üzenet ma Isten igében az, hogyha te megragadod ezt az üzenetet, megtartod, akkor változás lesz a te életedben. Nagyon sok példa van erre, amikor valakinek az életét Isten igéjének a megértése változtatta meg. A legtöbb ébredés állítólag így indult, hogy valaki egyetlen egy igeverset meglátott, komolyan vette, és elkezdte arra alapozni az életét, és ébredés tört ki körülötte, és utána persze több dologra kezdték el alapozni az életüket. Az üzenet ma nagyon egyszerű, egyrészt egy példaképet szeretnék, hogy előttetek legyen, és megjegyezzen mindenki, ezt a Jósiást, hogyha eszetekbe jut, akkor tehát van egy példaképünk a Dániel, meg van most egy újabb példaképünk a Jósiás, aki az igéhez való ragaszkodására egy példaképe, és hogy azt üzeni Isten igéje, hogy keresd az igét, ami megváltoztat téged. Kutasd az igét, hogy ha valamit kaptál az Istentől, akkor írd fel egy papírra, rakd ki a szobádba, és nap mint nap találkozzál vele. Ragad meg azt az igét, mert meg fogja változtatni az életedet. Hogyha most a reformációra utalunk megint, akkor Luthernak az élete is egy nagyon jó példa erre. Hogy ő is úgy volt, hogy a lelkiismeretében zavarta mindaz, ami történt. Egy hasonló dolgokat élhetett át, mint Jósiás. És érezte, hogy nem jók ezek a dolgok. És talán ott volt benne, hogy változtasson valamit, csak ő nem király volt, hanem egy egyszerű, utolsó szerzetes, túl sok mindent valószínűleg nem tudott tenni. És aztán egyszer csak Isten megváltoztatta, ott a viharban, és elkezdte olvasni Istennek az igéjét, és a hitből és a kegyelemből való üdvösségnek a felismerése olyan mértékben változtatta meg az életét, annyira átformálta, hogy áldássá lett mások számára. Ha keresed Isten igéjét, akkor biztos, hogy megtalálod a választ. Szeretnék még ezzel a kereséssel kapcsolatban néhány igeverset csak mondani, mert ez a keresni az Urat, az Isten üzenetét, ez nagyon átvonul a Biblián. És keresni, az nem azt jelenti, hogy tudom, hogy hol van, és oda megyek, és megtalálom. Nekem mondjuk így az elsőre a keresni, azért, amikor Jutka megkér valamit, hogy a retiküljébe találjak meg, ez kvázi nagyjából a lehetetlen kategória. Ezt csak nagyon nyugodt állapotban szoktam bevállalni, és akkor megpróbálkozok vele, általában nem jutok sikere. De ez a keresni dolog, amikor nem tudod, hogy hol van, de kutatod, mert nagyon fontos ez a dolog. Például Ézsaiás könyvében azt olvasjuk az 55.6-ban, keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Azt mondja, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Ez egyrészt jelenteti azt is, hogy lesz majd egy világkorszak, amikor a kegyelem korszaka befejeződik, utána nem tudjuk. De ez most is így van a te számodra, hogyha most itt vagy, és hallod Istennek az igéjét, és az szíved indul rá, akkor most ez azt jelenti, hogy most megtalálható. De lehet, hogy jönnek olyan napok, amikor ez elmúlik az életedből. Aztán Máté evangéliumában a jól ismert ige, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mint kap, aki keres, talál, és az őrgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér, a fia követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermeketeknek, mennyivel inkább ad jó ajándékot a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Vagy a Kolossé levélben. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül, az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. És még kettő igét szeretnék olvasni, a Zsidókhoz írt levél 11.6. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És végül az utolsó, szintén a Zsidókhoz írt levélből, mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, mármint az Isten nyugalmába, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelöl ki, ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Jósiásra azt írja az ige, hogy azt mondja Isten, hogy meglágyult a te szíved, lágy volt a te szíved, és megalázkodtál előttem, és ezért te békességben fogod élni az életedet. Egy fantasztikus ajándékot kapott ott Jósiás az Istentől. Isten üzenete az, hogyha ott van a te lelkedben a vágy, hogy változzon az életed, ott van az, hogy szeretnél tenni dolgokat, akkor találd meg ezt a könyvet, és kezd el kutatni, keresni, mint ahogy Jósiás intézkedett, hogy menjetek el, kérdezzétek meg a prófétát. Rengetegféleképpen tudod kutatni Isten igéjét. Az interneten is tudod kutatni, keresgetni, megkérdezheted azokat, akik jobban értenek hozzá, elmehetsz, olvasgathatod, forgathatod a szívedbe. Ez egészen biztos, hogyha ezt teszed, hogyha ezzel a szándékkal, ahogy Jósiás ment oda, hogy megszagadta a ruhát és megalázta magát Isten igéje előtt, akkor Isten üzenetet fog adni, és megváltoztatja az életedet. Fontos, hogy ebben az évben, hogyha szeretnénk emlékezni mindarra, ami történt 500 éve, akkor az igeolvasásban is megújuljunk. Ez mindenkinek mást-mást jelent. Mindenki látja, hogy mibe kell neki igazán megújulni, de ennek a hónapnak a témája ez, hogy az Isten igéjében újuljál meg. Szeretném, hogyha most ketten-hárman imádkoznánk, így fogjuk befejezni az igehirdetés utáni részt, és itt is jó az egyébként, mint az imádságban, hogy ha már régóta küzdesz ezzel, de valahogy nem jutsz sose előre, akkor ott vannak a házi csoportok, ahol Isten igéjét szoktuk tanulmányozni, akkor kötelezd el magad arra, hogyha nem jársz még oda, hogy menjél oda, mert ott Isten üzenetét kapod. És akkor is Isten üzenetét kapod, ha már olyat tanulmányoztunk, amit már olvastál. Én akárhányszor olvasok egy igét, és akárhányszor a házi csoporton beszélek róla, mindig újabb dolgok jönnek előre. Mindig valakiből az Isten lelke valami újat, valami frisset hoz elő. Csodálatos dolog ez. De azt is lehet, hogy elkötelezed magadat egy barátoddal, vagy barátnőddel, hogy együtt olvassátok az igét, és megkérdezitek egymást, hogy Bandi, hát a múlt héten mit szólt hozzád az Isten igéje? És akkor Bandi vakarja a fejét, hú, ezt elfelejtettem olvasni, bocsánat, de lehet, hogy nem volt ilyen. És akkor a Bandi legközelebb majd azt mondja, hogy most olvasni fogom, mert meg fogja megint kérdezni az Józsi, hogy mi van. És rá fog kényszeríteni. És aztán észre fogod venni, hogy hú, de jó volt ez. Most nekem ez éppen tegnap volt, hogy kimentem imádkozni, fölmentem gyakorolni egy kicsit ott az emlékműnél, megnézni a telepet, hogy jó lesz-e. És tudjátok, amikor mentem ki, volt egy kérdés bennem, és még föl se értem, már megkaptam rá a választ. Úgyhogy már csak azt mondom, ha már megígértem, hogy fölmegyek, akkor már fölmegyek, de már tulajdonképpen mehettem volna is haza. Amikor odaszállod az Istennek az életedet, akkor hidd el, hogy válaszol neked. Úgyhogy most azért kérlek benneteket, hogy imádkozzatok egymásért, amikor így ketten-hárman imádkoztok, hogy az igében megújulhassunk, és hogy legyen időnk rá, és ha van esetleg kérésetek egymásnak, hogy miért imádkozzanak értetek, akkor mondjátok el, de legfőképpen egy 3 perc van most arra, hogy akkor együtt imádkozunk, és a végén majd én fogom befejezni.